Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Adventi Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 167. dicséret első versét. A 167. dicséret így kezdődik, jöjj mondjunk hálaszót. Dicsérjük tovább Urunkat a 312. énekünk első három versével. A 312. dicséret így kezdődik, várj ember szíve. Thank you. Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle jön szabadulásom. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm. Ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg teljesen. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg Isten igéjét. Adventi igénk Lukács evangéliuma harmadik fejezetének első 18 verséből szól most hozzánk. Tehát az Úr Lukács evangéliuma harmadik fejezetének első versétől szól a következő képen. Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében, amikor Júdeában Poncius Pilátus volt a helytartó, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trachonitis tartományának negyedes fejedelme pedig testvére Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lüsániás volt. Annás és Kajafás főpapsága alatt szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő pedig bejárta a Jordán egész vidékét, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Ahogy megvan írva, Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében. Kiáltónak szava a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot simítsatok el. A görbe legyen egyenessé, és a göröngyös simává, és mindenki meglátja az Isten szabadítását. Azt mondta azért a sokasságnak, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelkedjen általa. Viperák fajzatai, ki figyelmeztetett titeket, hogy az eljövendő harag elől meneküljetek. Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és nehogy azt kezdjétek mondogatni magatokban, hogy Ábrahám, ami atyánk. Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. A fejsze immár a fák gyökerénél jár, és minden fát, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágnak és tűzre vetnek. A sokaság pedig azt kérdezte, mit tegyünk tehát? Ő pedig így válaszolt, akinek két ruhája van, egyiket adja annak, akinek nincs, és akinek van eledele, hasonlóképpen cselekedjék. És eljöttek a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és így szóltak, Mester, mit cselekedjünk? Ő pedig azt mondta nekik, semmi többet ne követeljetek, mint ami megvan szabva. Megkérdezték őt a katonák is, és mi mit tegyünk? Nekik azt mondta, senkit se bántsatok, se meg ne zsaroljatok, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal. Mivel a nép feszültséggel teli várakozásban élt, és mind azt fontolgatta a szívében János felől, hogy vajon nem ő-e a Krisztus, ő mindenkinek így felelt. Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de jön, aki erősebb nálam, és én nem vagyok méltó arra sem, hogy a sarulya szíját megoldjam. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztelt titeket. Kezében szórólapát van, hogy megtisztítsa szérűjét, és a gabonát csűrébe takarítsa. A polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Még sok másra is intette őket, és hirdette az evangéliumot a népnek. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, örömteli és hálás szívvel borulunk le előtted, hiszen újra eljött számunkra ez a csodálatos időszak, amit adventnek nevezünk, ami rámutat arra, hogy te nem hagytál minket magunkra, nem hagyod, hogy egyedül botorkáljunk a sötétségben, mert elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, ami számunkra, aki a világ világossága. És kérünk, Urunk, te töltsd be a szívünket, te légy nekünk is a világosság, a fény, aki megmutatja az utat. És Urunk, köszönjük, hogy advent nem csak azt jelenti, hogy valamikor régen eljöttél, és mi erre emlékezünk, hanem előre is mutat. És a szívünkre helyezi, hogy te vissza fogsz jönni, te újra eljössz a tieidért. Eljössz és felállított királyságodat, ahol te leszel az Úr, ahol már a te törvényeid szerint mennek majd a dolgok, ahol nem a félelem fog uralkodni, hanem a szeretet, az öröm, a békesség. És Urunk, add, hogy most ez elinduljon a mi szívünk felé, és könyörülj, hogy tudjunk a te szavadra választ adni, mégpedig úgy, hogy kinyitjuk a szívünket, ahogy az ének is mondja, hogy nyíljon az ajtó, táruljon a szív, és add, hogy nyíljon szívünk ajtaja te előtted, hogy befogadva téged, rád bízva az életünket, örömmel, téged magasztalva, békességgel, aggódás nélkül folytathassuk tovább az életünket, és legyen minden napunk róla szóló bizonyságtétel. És add, Urunk, hogy bármi nyomja a szívünket, vagy terheli az életünket, gond, betegség, azt most le tudjuk tenni, mert te azt mondod, hogy vesd az Úrra a te terhedet, és ő gondot visel rólad. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjére és annak hallgatására készülve énekeljük a 475. dicséretünk első versét. A 475. dicséret így kezdődik: imádkozzatok és buzgón kérjetek. Isten igéje, amelyen keresztül most az ő üzenetére figyelünk, írva található Lukács evangélium a 3. fejezetének már felolvasott első 18 versében, ezen belül pedig a 15. versben a következőképpen. Mivel a nép feszültséggel teli várakozásban élt, s fontolgatta a szívében János felől, vajon nem ő-e a Krisztus? Foglaljuk el helyünket! Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket advent első vasárnapján. Az asztalon ott a adventi koszorú, ég az első gyertya, de ez a koszorú a négy gyertyával, vagy az első égő gyertyával azt mutatja számunkra, hogy advent azért nem csupán négy vasárnapból áll, hanem négy teljes hétből. És ez a négy teljes hét azt a szerepet akarja betölteni az életünkbe, amit betöltött Keresztelő János is. Istentől azt a feladatot kapta, hogy kiáltó szó legyen a pusztába. Kiáltson bele az emberek életébe, próbálja őket felrázni, és odafordítani a figyelmüket Isten felé. És ennek a négy hétnek is ez a célja, hogy kiált felénk, és azt kiáltja, várjátok az Urat. Jánosnak is ez volt a feladata. Hirdesd az embereknek, hogy kezdjék el várni az Urat, a királyt, és ezt akarja advent négy hete is. Azt mondja, érkezik a király, érkezik az Uraknak Ura, az az Úr, az a király, aki a földnek teljessége, hiszen mindent ő teremtett, és minden az ő tulajdona. Ez a király érkezik felénk, és az igénk azt akarja, hogy figyeljünk rá, várjuk őt. De hiszen, ha tudjuk, hogy valaki érkezik, akkor készülünk rá, kitakarítunk, ebédet készítünk, mindent megteszünk, hogy az a személy, akire várunk, az majd jól érezze magát nálunk, hogy mindent megkapjon, amire szüksége van, amitől jól lehet az az idő, amit együtt töltünk. Hát így várhatjuk az Urat, hogy készüljünk rá, és hogy többször már elhangzott, hogy a királyt várjuk, őrá figyeljünk, ez azt üzeni, hogy nem csupán valami vallásos emlékekre figyelünk, nem csupán az ünnep érkezését várjuk, hanem az élő Urat, Jézust. Vele szeretnénk találkozni. Hiszen ha figyeljük az új szövetséget, azt látjuk, hogy tulajdonképpen az Úr Jézusnak a küldetésére koncentrál. Igen, olvastuk Lukácsnál, hogy beszámol Jézus születéséről, beszámol Jézus első éveiből egy-egy epizódról, de a fókuszban az ő felnőtt kora, az ő szolgálata áll. Az Úrra összpontosít az új szövetség. És miért figyelnek Jézusra? Miért mozdul meg Jeruzsálem környéke, amikor egyszer csak hallják, hogy van egy próféta, és elkezd szólni? Hát azért, mert előtte 400 esztendeig csönd volt. Profétai csönd. Ez a profétai csönd, ez azt jelentette, hogy Izrael népe úgy élte meg, hogy Isten nem szól hozzánk. Nincs különleges, személyre szabott, vagy a mikorunkra elkészített üzenete. Nem szól hozzánk. Persze nem azért nem szólt Isten 400 évig, mert nem akart hozzájuk szólni, hanem azért, mert ők nem akarták hallani. Ugye Izrael népe többször nem akarta Istent hallani. Mert amikor Isten szól, általában, vagy a legtöbb esetben embereket küld, egy prófétát, egy olyan szemét, akinek ő átadja az üzenetet, és ő majd odáll az emberek elé, és így szól, hogy ezt mondja az Úr. És az Ószövetségben gyakran ezt átélték, egy-egy prófétán keresztül, Jeremiás, Ézsaiás, vagy akár Dánielen keresztül, akinek most olvassuk a könyvét, hogy Isten szól hozzánk. De 400 éven keresztül ez a kommunikáció megszakadt. És amikor János kimegy a pusztába, az emberekbe valami megmozdul, hogy lehet, hogy Isten újra szól. Mert testvéreim, az embernek a legnagyobb nyomorúsága, ha Isten hallgat. Nincs annál nyomorúságosabb időszak, ha azt éljük át, hogy nem szól Isten. Vagy nem szól az ige. Lehet, hogy valaki volt már úgy közülünk, hogy olvasta a Bibliát, és úgy érezte, nem szól. Olvasom, de nem szól, csöndbe van. Vagy nem értem, amit szól. Nem jut el a szívemig. És bizony, az nagyon rossz dolog, amikor azt éljük meg, hogy nem szól az ige, nem szól az Úr. És most átélik, hogy szól az Úr. És ahogy ő szól, először egy embert ér el, ez az ember pedig János, keresztelő János. Ugye olvastuk, hogy Isten kifejezetten erre a feladatra hívta előt. Ez volt az életének a rendeltetése, hogy 400 év után majd ő legyen az, aki tolmácsolja az embereknek az üzenetet, ő legyen az, ahogy elmondja, hogy akit vártok, az megérkezett. Ugye, mert várták a Messiást. Ugye itt is olvastuk, hogy amikor Jánost látják, hallják, akkor ott van a szívükben, hogy nem ő a Krisztus. Izrael népe nagyon várta a Messiást, a Krisztust. És János pedig rámutat majd arra, hogy eljött a Krisztus. Amit vártuk, az beteljesedett. Itt van ő. És Jánosnak ez a feladata, hogy elmondja ezt a prófétai üzenetet, az embereknek pedig az, hogy meghallják. Tehát ez is fontos, Isten szól, küldi az üzenetet, de a mi feladatunk, hogy meg is halljuk. Ne csak hallgassuk, hanem meghalljuk. A kettő között az a különbség, hogy meghallok valamit, és megyek tovább. Nem érint, nem történik bennem semmi, nincs rám hatással. A meghallás az azt jelenti, hogy van közöm az elhangzottakhoz, hogy megszólít, hatással van rám. Sőt, van eredménye, mert megváltoztatja az életemet, megváltoztatja a gondolkodásomat. És amikor Isten szól, és azt mi igazán meghalljuk, ott mindig történik valami. Ott mindig van rá válasz, meg meglátszik az adott személynek, vagy személyeknek az életében is, hogy Isten szólt. Tehát Isten szól Jánoshoz, ő pedig hirdeti az embereknek az evangéliumot. És az evangélium micsoda? Hát az, hogy eljött a Krisztus, aki meghal értünk a kereszten, és feltámad. Hogy értünk adja az életét azért, hogy Isten országa polgárai lehessünk. Hogy azért hal meg, hogy ebben a világnak az uralma alól kikerüljünk, most már ne a gonosz irányítson minket, hanem Jézus Krisztus az ő szent lelke által. Hogy visszakerüljünk annak a tulajdonába, aki teremtett minket. Mert ennek a világnak az a baja, hogy kikerült Isten fennhatósága alól. Isten azért teremtett, hogy élő kapcsolatban legyünk vele. A bűneset által a kísértőre, a sátánra hallgatott az ember, és kikerült Isten tulajdona, az Isten hatalma alól. És ezért küldte Jézust, hogy vissza hívogasson oda. Isten nem erőszakkal terel be az ő országába, hívogat. És ezt élik át János idején is, hogy szól Jánoshoz, ő meg majd szól a néphez, és hívogat. Hol szól az Úr? Hát azt olvastuk, hogy a pusztában szólt. A pusztában. Júdea pusztaságában. Tehát egy olyan helyen szól, ahol csend van. János kivonult annak a világnak a zajából a pusztába azért, hogy meghallhassa azt, amit Isten mond neki. Mondhatnánk úgy, hogy készült arra, hogy meghallja, amit Isten mond, mert erre készülni kell. Mondhatnánk úgy is, hogy János, amikor kiment a pusztába azért, hogy találkozzon az Istennel, átélje az ő üzenetét, hogy meghallja a szavát, hogy minőségi időt szánt az Istenre. Minőségi időt. És ha úgy néha ott van bennünk, hogy én nem hallom az Istennek a szavát, hogy nem szól a Biblia, vizsgáljuk meg a szívünket, hogy esetleg nem-e azért, mert nincs minőségi időm az Istenre, hogy nem tudok úgy félrevonulni, elcsendesedni, hogy az a néhány perc, vagy akár egy óra, vagy egy időszak, az csak az övé legyen. A minőségi idő azt jelenti, hogy azt vele töltöm. Ugye amikor egymásra is időt szánunk, hogy leülünk, figyelünk, beszélünk, de hát ma már megszoktuk azt, hogy rohanunk. Ugye még egymásra is csak úgy szánunk perceket, hogy közben más tevékenységet végzünk. Meg kell tanulnunk, megállnunk, leülnünk, odafigyelni, és Istenre is, hogy ne csak mellékesen elolvasom az ígét, hanem most tényleg az ige a fontos. Tényleg nyitva a szívem és a gondolataim arra vannak hangolva, hogy mit mond itt és most nekem az Isten. És ha így vagyok ott, ha minőségi időt szánok rá, ha vele akarok lenni, akkor fogom hallani. És advent első vasárnapján ezt üzeni az Úr, hogy tegyük ezt a 4 hetet minőségi idővé. Próbáljuk úgy alakítani a dolgainkat, hogy ezen a 4 héten keresztül mindig jusson minél több idő az Úrral való közösségre, a csendességre, az ő igéjére, és meg fogjuk tapasztalni ennek áldását. Át fogjuk élni, hogy milyen sokat fog ez jelenteni, hogy milyen erőt ad, hogy feltölt és tovább segít, hogy megújítja az életünket. Annyi mindent reklámoznak, hirdetik, ha ezt megvesszük, azt bevesszük, megújulunk. Ugye mennyi minden van, ha itt fáj, vedd meg ezt a kenőcsöt, bekened, és fél perc múlva már, ugye a nagymama futballozhat a kisunokákkal. Aztán lehet, hogy kiderül, megvettük, bekentük a fájós helyet, azt még se lehet futballozni, igaz? Mert azért nincs olyan hatása. Nem tud úgy megújítani, mert egyetlen kenőt se tud a 100 évből lefaragni 50 évet, ugye? Nem, az életkorunkat nem tudja semmilyen kenőcs meg szer megváltoztatni, de az Isten szava, az Istennel töltött idő, az meg tud újítani. Jó, a korunk akkor is annyi marad. Ugye, ahogy Pál apostol elmondja, hogy a cserép edényünk az megromlik, de a belső emberünk, a lényeg, a lényünk, a lelkünk, az napról napra megújul. És ennek a megújuló léleknek az ereje, az kihat a testünkre is. Megújítja, megerősíti. Tehát ezért kéri az Úr, hogy a mi javunkra, a mi érdekünkben, hogy minőségi időt szenteljünk rá. És ennek a minőségi időnek a lényege, hogy megismerjük Istent. János is a pusztában azért tartózkodott, hogy ez idő alatt megismerje, hogy ki is az az Isten. Meg testvéreim, nem csak az adventi időszaknak ez a lényege, hanem az egész életünknek. Az életet arra kaptuk, az a célja, az a rendeltetése, hogy megismerjük azt, akitől kaptuk az életünket. Hogy én minél jobban megismerjük őt, hogy tudjuk kicsoda, és hogy aztán belépjünk az ő országába, hogy vele és neki éljünk. Azt is látjuk, hogy János ott van a pusztában, figyel Istenre, és várja az ő szavát, és hogyan? Hát úgy, hogy tanulmányozza az ő igéjét. Mert amikor elindul, és beszél az embereknek, akkor Ézsaiás prófétát idézi, Ézsaiás prófétának egy igéjével támaszza alá az ő szolgálatát, vagy mondhatnánk, hogy Ézsaiás próféta szavaiban látja meg a küldetését, az önazonosságát, ott ismeri fel a Biblia lapjain az életének a célját. Hány ember keres, nem tudja, mi az életének a célja, miért van itt. Hát keressük az igében, keressük meg, hogy mit mond Isten az életemről, hogy hova irányít, hova akar állítani engem. És azt látjuk, hogy János kap választ, megtalálja a kérdésére a feleletet. Mert lehet, hogy ott van a szívünkben, hogy igen, kutatom a Bibliát, de lesz felelet? Igen. Aki keresi Isten akaratát, az meg fogja találni. Lehet, hogy nem azonnal, mert kell hozzá idő. Ugye Jézus beszél Isten igéjéről úgy, mint az elrejtett kincsről. És azt az elrejtett kincset, azt meg kell találni, ki kell ásni, vagyis dolgozni kell vele. Időt kell eltölteni. Lehet, hogy nem azonnal kapom meg a feleletet, de ha rászánom az időt, ha keresem, kutatom, mint a kincset, hiszem a Zsoltáros mondja, hogy ha aranynál, ezüstnél jobban keresem és vágyom, meg fogom találni az Istennek az igazságát. És János így kereste. És ma is ezt élhetjük át. A csendben, az igét olvasva, megszólal az Isten. A csendben, az igéjével töltött időközben fog szólni Isten. Miért? Mert azt akarja, hogy a Bibliát olvasva megismerjük őt. Az igét tanulmányozva föltáruljon az ő lénye, a lényének mélysége előttünk. Amikor János megérti, hogy mit mond neki Isten, hogy mi az ő feladata, hogy mit kell hirdetnie, akkor azt olvassuk, hogy elmegy és hirdeti az embereknek az Istentől kapott üzenetet. Tehát ez a következő dolog, ha én megértem, hogy mit mond nekem Isten, ha kapok tőle üzenetet, akkor azt mondjam tovább, adjam tovább. És ez vonatkozik akár egy Isten tiszteletre, ha valamit kapok, ha átélem, hogy az Úr most szólt nekem, azt mondjam tovább. Azt adjam át annak, aki mellettem van, aki talán ugyanúgy terheket hordoz, mint én, adjam tovább annak, aki nem találja a reménységét, aki fájdalmakat hordoz, vagy félelem van a szívében, mert nem tudja, hogy hogy alakul az élet, vagy adott esetben baj van az egészségével, merjük elmondani azt a biztató, bátorító, erőt adó üzenetet, amit kaptunk. Mert ami a számunkra jó, az jó lehet a másiknak is. És nem csak, hogy annyi, hogy jó lehet, hanem a másiknak is erre van szüksége. Ne gondoljuk, hogy amit Isten mond, az csak nekem kell, a másiknak is kell. Minden embernek akkor is, ha vannak, akik nem akarják ezt hallani. Vagy még nem döbbentek rá, hogy nekik Istenre van szükségük. De merjük elmondani, merjük megélni, és eljöhet az idő a körülöttünk levők életében is, amikor fölismerik, hogy igen, Istenre van szükségem, és segítségül hívják. Mit hirdet János a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára? Mit is jelent ez? A megtérés azt jelenti, hogy visszafordulni. Tehát haladok egy úton, de az az út rossz irány. Nem oda vezet, ahova én menni szeretnék. És erre rádöbbentem, és visszafordulok a helyes irányba. És ezt hirdette János a hozzá kiérkező embereknek, rossz irányba halad az életetek. Vissza kell fordulni, mégpedig Istenhez meg kell fordulni, és az az út Istenhez fog vezetni. Biztos, hogy megdöbbentek az emberek, hiszen ők úgy gondolták, hogy jó irányba haladnak. Hisz ők Izrael, ők Istennek a népe, ők rendelkeznek a törvénnyel, elmennek időnként a jeruzsálemi templomba, és bemutatják az áldozatot. Minden rendben van. És akkor most ez a prófét azt mondja, hogy rossz irányba haladunk, vissza kell fordulni. És ebbe benne van meg az egész új szövetségnek az üzenetébe, hogy az ember rossz irányba halad, a születésétől fogva, mert Sátán elállította az útjelző táblát. Az van ráírva, hogy örök élet, az van ráírva, hogy a menny. És Isten megadta az útirányt, de a Sátán elfordította. A fölirat maradt ugyanaz. Az ember elhiszi, hogy abba az irányba fogok a mennybe jutni. Hány ember van? Ugye többször elmondtam már, de annyira bemutatja, hogy hogy gondolkodnak az emberek. Hogy mindegy, hogyan élünk, a mennybe fogunk jutni. Ugye nemrég halt meg valaki Magyarországon, egy neves volt sportoló, a fia azt mondja, na most már az apám a barátjával együtt issza a pálinkát a mennybe. Nagyszerű. Így gondolkodnak az emberek. Mindegy, hogyan élt, mit csinált, meghalt, a mennybe jutott, és ugyanazt folytatja, mint itt. Ha itt pálinkázott, ott is. Nem erről szól. Ezért küldi el Isten a prófétát, a kiáltó szót, az útkészítőt, Jánost, hogy megmondja, rossz irányba haladtok. Vissza kell fordulni, és az út a mennyben Jézus. Jézussal együtt juthattok az Isten országába, Jézus nélkül nem. És ha úgy élünk, mint a világ, a társadalom, amit mutat, rossz irányba haladunk. Vissza kell fordulni. És Jézus azért jött, hogy ezt a táblát jó irányba állítsa. Mit mond? Hogy aki engem követ, nem jár sötétségben. Azt mondja, hogy jöjj, kövess engem. Igen. Ha őt követjük, nem fogunk sötétségbe járni. Nem fogunk rossz irányba haladni. Nem fogunk eltévedni. Mert az egyetlen, teljesen megbízható személy, aki valaha élt a Földön, az az Úr Jézus. Hát ki lehetne megbízhatóbb annál, aki az életét adja oda a rábízottakért, a tanítványokért, ott a kereszten. És ha figyeljük mindazt, amit mondott és tett, akkor látjuk, hogy valóban jó irányba mutat. Ő soha nem csapott be, soha nem tévesztett meg senkit, még olyat se olvasunk, hogy valamit mondott az embereknek, és ő az ellenkezőjét tette. Ő azt tette, amit hirdetett. Úgy élt, ahogy tanított, ezért megbízható. És mit mond János, hogy a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, ezt hirdette. Vagyis vissza kell fordulnotok, hogy lehetséges? Hát ha elismeritek, hogy rossz az irány. Ha elismeritek, hogy bűnös ember vagyok, és odafordulsz Jézushoz. Ugye erre mondott is egy példázatot, hogy volt egy vámszedő, aki bemegy a templomba, pedig nagyon nem örültek neki sokan, hogy egy vámszedő bemegy a templomba. De ott nem a mellét verte, mint a farizeus, hogy jaj, de nagyszerű ember vagyok, hanem nem mert fölnézni az égre, nem merte Istenre emelni a tekintetét, és azt mondta, hogy légy irgalmas nekem bűnösnek. Na hát ez a jó hozzáállás. Amikor fölismerem, hogy igen, elrontottam, nélküle jártam, önmagamra építettem, magamban bíztam, vagy más emberekbe, de Uram, bocsáss meg, könyörülj rajtam, most már utánod akarok menni, most már tudom, hogy Te vagy a király, Te vagy az én életem ura, és rád bízom magam. És amikor mindezt elmondja, akkor vannak emberek, akik reagálnak arra, amit János mond. Mert tulajdonképpen azért szól mindig az ige, hogy mi arra reagáljunk, válaszoljunk. És szól az ige, és vannak ott, akik kérdést intéznek Jánoshoz, mit tegyünk. Több csoport van ott, mit tegyünk. Mert fölismerték azt, hogy ha Isten küldi Jánost, azért küldi, hogy változtatni kell az életünkön. Hogy itt valami nincs rendben. Azt azért tudták, hogy az Ószövetségben is. Amikor Isten küldött egy prófétát, akkor mindig azért küldte, mert általa felszólította az embereket, az ő népét, hogy változtassanak. Változzanak meg. Legyenek új emberré. Mert rossz irányba haladnak. Ugye az Ószövetségben legtöbbször bálványokat imádtak. És a proféták is azt mondta, hogy a bálványokat dobjátok el. Dobjátok el. És azokat a szokásokat, amik a bálványokhoz kötődnek, azokat is hagyjátok el. Térjetek vissza az Úrhoz. Csak az Ószövetségben gyakran nem vették komolyan a proféták üzenetét. Nem változtatták meg az életüket. De itt most ezek az emberek rádöbbennek, hogy nem lehet választ nélkül hagyni a Jánosnak a szavait. Mert Isten szól általuk. És mit kér? Életváltozást. Mi lesz az igazi válasz, ha megváltozik az életünk? És ezért kérdezik, mit tegyünk? Mondd meg, mibe kell változtatni, vagy mit kell másképp tennünk, mint ahogy eddig tettük. A sokaság is kérdez, bizonyára mindenféle ember volt köztük, de ahogy látjuk az Úr Jézus körül megjelenő embereket, valószínű a többségük egyszerű, szegény ember lehetett. És mit mond nekik János? Hisz őt is inkább ez a csoport kereste föl, az egyszerűk, akikre rátelepedtek a bűneik. És mit mond János? Azt mondja, hogy akinek két ruhája van, egyiket adjadnak, akinek nincs, akinek van eledele, hasonlóképp cselekedjék. Aztán jön egy másik csoport, a vámszedők. Ők is meg akarnak keresztelkedni, rájuk telepedett az a Istentől való elszakadtságnak a súlya, hiszen a vámszedőket kirekesztették a vallásos közösségből. Azt mondták, elárulták a népet, mert a rómaiaknak dolgoznak, ráadásul ezzel vissza is élnek, sanyargatják az embereket, kizsákmányolják, és nagyon nem szerették a vámszedőket. De ezek akarnak változtatni, és megkérdezik, hogy mi mit cselekedjünk. És ő azt mondja, ne követeljetek többet, mint ami megvan szabva. Térjetek vissza ahhoz, amit megszabtak, és ne zsaroljátok ki az embereket. És jönnek a katonák is, akik Róma zsoldjába, vagy Heródes király zsoldjában álltak, szolgálatában. Ugye mi mit tegyünk? És nem kér nagy dolgokat János. Mit mond? Ne bántsátok az embereket, ne zsaroljatok, elégedjetek meg a zsoldotokkal. Tehát néhány gyakorlati és fontos dolgot mond. Tanulj meg adni. Azt mondja, ez az Isten országának a lényege. Hát azért döbbenetes, biztos nem ezt várták, mert mihez voltak szokva? Mi volt beléjük kódolva, ami belénk is? Hát ha egy van, akkor vegyél még egyet. Ha kettő van, vegyél harmadikat, negyediket, ötödiket, tizediket, minél többet, mert ez pörgeti a gazdaságot. Fogyasztani kell. De ehhez vagyunk szokva. És mit mond János? Eljött egy új világ, az Isten országa, és ha oda belépsz, ott átéled, hogy más a rend. Ott nem arra biztatnak, hogy még szerezz egy másikat, hanem ha van kettő, adj. Lásd meg a másikat, lásd meg azt, hogy van olyan ember, aki még nálad is nehezebb helyzetben van, mert legtöbbször mit látunk csak magunkat, ki a világ legszerencsétlenebbje, kinek legnehezebb az élete, csak is nekem. És mit mond János? Van olyan, akinek egy ruhája sincs. Neked van kettő. Van egy fölösleges. Lásd meg a másikat, akinek nincs még annyi se. Lásd meg azt, akinek nincs mit ennie. Igen, Isten országa kinyitja a szemünket, érzékenyé teszi a másik embernek a hiányára, a másik ember szükségletére. És megtanít megelégedni. Nagy dolog. Elégedjetek meg a zsoldotokkal. Miről szól ma a világ? Senki sincs semmivel megelégedve, különösen a fizetésével. Ugye itt is kaptok a zsoldot, a zsold a fizetés. És mert nem voltak megelégedve, kihasználták katonai fölényüket és az egyszerű embereket rabolták ki. És azt mondja, nem. Ha te az Isten országába belépsz, ott megváltozik. Elégedj meg, mert Isten gondoskodik rólad. Most már ne tevedd el, ne fordulj különös praktikákhoz, na majd én megoldom, hanem kérd. A megelégedettség az azt jelenti, hogy ismerem az Istent úgy, mint atyámat, kérek tőle, és hiszem, hogy ő azt meg is fogja adni, amit kérek. Tehát világosan elmondja János, hogy Isten országa mit hoz nekünk, és azt kéri, bízzuk erre rá magunkat, adventben is. És azt olvassuk, hogy a nép feszültségteli várakozásban élt. Várta a Krisztust. Advent az azt jelenti, hogy várakozás. Azt jelenti, hogy eljövetel pontosabban, de mivel valakit, ki eljön, azt várjuk. És ők feszülten várták, odafigyelve. Arra szentelték az időt, hogy rádöbbenjenek, hogy ki is az a Krisztus. Mi kit várunk? Mit várunk adventben? És hogyan várunk? Bennem is ott van ez a feszültségteljes várakozás, hogy szeretném átélni a Krisztussal való találkozást. A feszültségteljes várakozás azt is jelenti, hogy ezek az emberek úgy gondolkodtak, nehogy lekéssem, nehogy lemaradjak arról, ha megjelenik az Isten küldötte, az Isten fia. És így várom én is. Mert mi is várunk egy kis nyugalmat, vagy várjuk, hogy majd az akcióval olcsóbban megvehessük a dolgokat, de tudunk-e most arra koncentrálni, hogy Jézussal találkozzam, átéljem az ő országának gazdagságát, mert így fog gyógyulni az életem, így lesz több békességem, így lesz bizalom a szívemben, így lesz remény, hogy gyógyulni fogok, rendbe jövök, Istent fogom dicsérni és dicsőíteni a megújult életemmel. Hát adja az Úr, hogy így tudjunk adventben együtt lenni, egyénileg is így éljük meg, hogy várjuk az Urat, várjuk az élő, feltámadott Krisztust, engedjük, hogy változásokat eszközöljön az életünkbe, és akkor lesz igazán jó az az egész ünnepkör, ha változást tud az Úr Jézus elvégezni bennünk. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy adventbe érkezve rámutat a Te ígéd, hogy örökké való király vagy, és Téged várhatunk vissza. És Uram, ez átmelengeti a szívünket, mert olyan jó tudni azt, hogy nem ezért a sok gonoszságé, az utolsó szó, amit látunk ebben a világban, nem a reménytelenségé, nem a bűné, a betegségé és a halálé, hanem a Tied. Áldunk és magasztalunk ezért, Urunk. És köszönjük, hogy most együtt lehetünk a Te nevedben. Köszönjük, hogy igéd által azt mondod, hogy ha mi is ki tudunk vonulni a magunk pusztájába, ha megtaláljuk a minősített időt a veled való együttlétre, akkor áldást fogunk tapasztalni. És segíts, Urunk, hogy ez a 4 hét minőségi idővé váljon, hogy minél többet a Te igédnek szentelhessünk, átéljük, hogy újra megszólal az ige, hogy újra szólsz, hogy van üzeneted. De Urunk, azt is kéred tőlünk, hogy ennek érdekébe kell változtatnunk. És mutasd meg mit. Lehet, hogy valamiről le kell mondani azért, hogy több időnk legyen rád, és egymásra is. Mutasd meg, mi az, és adj erőt, nemet mondani azokra a dolgokra, amik elrabolják az időnket, elszívják az erőnket, amik nem hagyják, hogy veled legyünk, mert úgy állnak elénk, minthogyha azok lennének a legfontosabb dolgok. Urunk, könyörülj rajtunk, tisztogasd a szívünket, és add, hogy a csendben megcsendüljön a te hangod. És könyörülj, hogy ahogy elindult János, és vitte azt, amit megértett, mi is tudjuk vinni. Hogy mi is tudjunk szolgálni, felmutatni a te országodnak a törvényeit. Ahogy itt ezek az emberek rákérdeztek, hogy mit tegyünk, hogy mi is minden nap kérdezzünk téged. Mit tegyek, mit akarsz, hogy cselekedjem, és amit megértünk, hadd valósítsuk meg. Kérünk, formáld a gondolkodásunk, a látásunkat. Ne engedd, hogy reménytelennek lássuk magunkat, vagy a legnyomorultabbnak ezen a világon, hanem hadd vegyük észre azokat, akik rosszabb helyzetben vannak, mint mi. Hadd tudjunk értük imádkozni, könyörögni, vagy tenni értük, amennyiben lehetséges. Hadd lássuk meg, kinek van szüksége a mi segítségünkre. Kérünk, Urunk, így formáld az életünket, és tedd áldássá ezeket a napokat, heteket a te szent lelked által. Kérünk így, Urunk, a betegekért, a kezedbe tesszük őket, mert te tudsz nekik gyógyulást, erőt, reménységet adni, és te tudod erősíteni a hitüket, veled való kapcsolatukat igéd által. Könyörgünk, Uram, az egyedül élőkért, a megfáradtakért, add, hogy átéljék a te hatalmadat, szeretetedet, kegyelmedet, és könyörgünk a családokért, gyermekekért, eléd visszük, Urunk, egyházunkat, népünket, s ezt a világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Ha az Úr akarja és élünk, a ránk következő héten, kedden és csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet. A keddi hétközi istentiszteletet a missziós házba fogjuk tartani, mert az istentiszteletet követően presbiteri gyűlésre kerül sor. Tehát a presbiter testvéreket kérem, hogy majd kedden a 6 órás istentiszteletre jöjjenek el, és utána gyűlést fogunk tartani. A csütörtöki istentiszteletet már a gyülekezeti teremben tartjuk. Hirdetem, hogy december 3-án szombaton délután 2 órától zenés adventi gyülekezeti napra vagy áhítatra kerül sor, szintén a missziós házban. Vajda János Ekecsi kántor testvérünk fog az új énekeskönyv alapján énekeket tanítani, illetve azokból az énekekből fog bemutatni egy néhányat a számunkra. Hirdetem, hogy aki nem kéri tovább, tehát a 2023-as évre nem kéri a kávinista szemlét, az legyen szíves jelezni, és azok is jelezzék, akik eddig nem rendelték meg, de a jövő évre szeretnék megrendelni egyházunknak a hivatalos lapját. Adakozás is történt egy férfi testvérünk Isten dicsőségére, 50 eurót adományozott egy nőtestvérünk Isten dicsőségére, 20 eurót, Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Befejezésül a 312. dicséret 4. versét énekeljük, Ó Jézusom, szegényed kér.